Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Műsorunkban üdvözlöm Balázs Pétert, volt külügyminiszterünket, a CEU, a Közép-Európai Egyetem emeritus professzorát, egykori Európai Uniós biztosunkat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
2025. február 23-án szövetségi választásokat tartanak Németországban. Az ismert CDU-CSU, az SPD, a zöldek mellett például komoly eséllyel a szélsőjobboldali AfD is részt vesz a megmérettetésben. Utóbbi elnökasszonya, Alice Weidel, önmagában is ellentmondásos személyiség, leginkább a német Tormai Cecilnek mondanám. Mi várható az EU minden szempontból vezető államában?
Ugye ez egy rendkívüli választás, mert az előző kormány, a három párti koalíció nem működött, megbukott, és kiírták a választásokat. Most új esélyt kap minden párt. A pillanatnyi mérések szerint vezet a CDU-CSU, tehát a mérsékelt polgári közép, középjobb, és utána folyik a verseny azért, hogy ki lehetne majd koalíciós partner, mert valószínűleg egyedül az uniópártok nem érik el azt a számarányt, amivel kormányozni tudnának. Hát itt szóba jöhet esetleg a szociáldemokrata párt, tehát nagy koalíció, volt már rá példa a német politikában, esetleg a zöldek. Ugye mindenre van érdekes példa, mert a német politikai szerkezetben figyelembe kell venni a 16 tartományt. Ez 16 kis ország, vagy kisebb és nagyobb ország, és ezekben mind van parlament és van kormány. Már most ugye a német pártok legkülönbözőbb fölállásokban kormányozzák ezeket a tartományokat, tehát amit elmondtam, mindkettőre bőségesen van példa, arra is, hogy a CDU-CSU a szociáldemokratákkal kormányoz együtt, ez jelenleg 5 tartományban fordul elő, de arra is, hogy a zöldekkel tartományban van rá konkrét példa. Tehát megszokták azt, hogy hol koalícióban vannak, hol ellenzékben vannak más pártokkal, de most egy viszont nagyon biztos, hogy az AfD-vel, tehát Alice Weidel pártjával senki nem akar összeállni, eddig se álltak össze, és ezután se fognak.
Pedig nagyon ajánlkozik, ugye Friedrich Merznek nyíltan, ugye a konzervatív CDU elnöke jelenleg, nyíltan ajánlatot tett többször is TV adásban a hölgy.
Hát ez így van, ugye a politikai pártok azért vannak, hogy hatalomra kerüljenek, ezért küzdenek, és az AfD-t bátorítja az a növekedés, amit a szavazótáborában tapasztalt, pillanatnyilag 20-21%-ra mérik az AfD népszerűségét. Persze, ugye ez alakulhat a német választási rendszernek megfelelően, de az egy elég arányos választási rendszer, úgyhogy meglátjuk majd, hogy hány képviselő helye lesz. A jelenlegi Bundestagban 76 AfD-s képviselő ül.
Olaf Scholz, a jelenlegi kancellár, ugye ő a szociáldemokratáknak a vezetője is.
Az SPD-nek a szociáldemokratáknak.
Ők most hogy állnak? Nem biztos, hogy annyira jól állnak, ugye most ők van a kormányon éppen.
Hát nem állnak annyira jól, ugye ők olyan 14-15%-on lehetnek pillanatnyilag, tehát semmiképpen nem érik el azt a szintet, hogy kormányalakítási megbízást kaphassanak, de koalíciós partnerként számításba jöhetnek, és azért azt is látni kell, hogy a 16 német tartományból 12-ben a szociáldemokraták benne vannak a kormányban. Általában nem egyedül, egyedül mindössze a Szárvidéken kormányoznak, az összes többi, tehát 11 tartományban valamilyen más párttal, nagyobb részt a CDU-val, kisebb részt a zöldekkel együtt kormányoznak.
A bal oldalon még milyen pártok vannak?
Nagyon érdekes a helyzet. Ugye van a hagyományos bal párt, amelyik az NDK hajdani állampártjának, magyarul Német Szocialista Egységpártnak hívták, annak a leszakja, németül ez a Linke, és ez a párt nem túl régen ketté vált, és az egyik részét elvitte Sarah Wagenknecht, híres baloldali politikus asszony, és megcsinálta a saját nevéről vett Sarah Wagenknecht szövetséget. Ő egyelőre, vagy eleinte nagyon-nagyon népszerű volt, és épp az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a linke visszatér, és már meg is előzi a népszerűségben. Most ez azért érdekes, mert mindketten a parlamentbe jutás 5%-os küszöbe körül mozognak, és vasárnap fog eldőlni, hogy egyik, vagy másik, vagy netán mind a kettő bejut-e egyáltalán a Bundestagba.
A zöldek liberális vonalhoz tartoznának? Vagy lehet mondani, hogy baloldal, jobboldal?
Hát ez inkább balra húz, ugye ez a zöld párt. Ők sokat veszítettek a népszerűségükből, mert miközben a zöld programot követték és szorgalmazták, bizony belenyúltak a vállalatok versenyképességébe, ugyanakkor ott vannak ők is a palettán, meglátjuk majd, hogy elérhetik azt a szintet, hogy ők is alternatív koalícióképző erőként szerepelnek a szociáldemokraták mellett. Fölmerült az is, hogy esetleg az uniópártok a zöldekkel állnának össze, ugye azt említettem, hogy erre is vannak tartományi szintű példák, ugyanakkor a konzervatívabb uniópárt, a Bajor Keresztény-Szociális Unió, a CSU nem nagyon kedveli a zöldeket és kapálózik ellenük. Na most ugye kérdezte a liberálisokat, az FDP-t, hát az FDP szénája nem áll jól. Ők robbantották szét az előző kormánykoalíciót, eléggé eltért a programjuk és az elképzelésük a másik két párttól, a szocdemektől és a zöldektől. Pillanatnyilag az FDP szintén az 5%-os minimum körül mozog, és nagyon könnyen megeshet, hogy nem kerül be a Bundestagba.
Jobb oldalon, ugye azt mondtuk, hogy a AfD az a szélső jobb, ugye a CDU az úgy középen van, és elzárkózik az AfD-től, és még kik vannak ott?
Jobb oldalon igazából nincs más párt, tehát a Bundestagban nincs még. A CSU-nak van Bajorországban a Szabad Választók, a Freie Wähler nevű kis pártocska koalíciós partnerük, de nincs más jobb oldal, tehát a jobb szélen az AfD az erő, nagyon radikális szélső jobb, és nagyon sokan tiltakoztak ellene éppen az elmúlt időkben. Tudnélik, ugye történtek terrorista támadások, és ezeket befogadott migránsok, szír vagy afgán migránsok követték el. Na most az AfD ezeket nagyon meglovagolja, és próbál az érzelmekre hatni. Ugyanakkor emberek, nem túlzok, százezrei mentek az utcára Berlinben, Hamburgban, Kölnben, másutt, és tiltakoztak az AfD ellen, mert Németországban nagyon erősen él a történelmi múlt iránt érzett felelősség, és ugye érdekes, hogy ezek a ma élő németek, ezek unokái vagy dédunokái azoknak, akik annak idején a bűnöket elkövették, de még mindig vigyáznak arra, hogy ne térjen vissza az a fasiszta múlt, amit a világ jól ismer, és amiért nagyon sokan szenvedtek.
A világban figyelik ezzel, hogy mi lesz a végeredmény. Ugye nyilván Amerikában most a Trumpék meg is próbálnak talán beavatkozni, ott a Müncheni konferencián akcióba is lépett az amerikai elnök helyettese, és közben Moszkva is biztos, hogy benne van a keze valamiben. Mit lehet tudni erről?
Ugye Trump most kezdi kimutatni a fogait, és a Müncheni biztonságpolitikai konferenciára, amely egyébként a világ legnagyobb ilyen jellegű konferenciája, eljött több magasrangú amerikai képviselő, az egyik, a legmagasabb, az valóban az alelnök volt, Vance alelnök, aki tartott egy beszédet, és az a beszéd az csapnivalóan rossz volt, mert egy szót nem szólt a konferencia témájáról, tehát a biztonságpolitikáról, ugyanakkor kioktatta az európaiakat a szólásszabadságról és a demokráciáról, tehát a svédeknek, angoloknak, németeknek próbál tanácsokat adni. Ezzel nem lett nagyon népszerű, de amivel föltette a koronát ezekre az akciókra, egy külön szállodában találkozott Alice Weidel-lel, az AfD párt vezetőjével, akivel a többi német párt sem nagyon áll szóba, tehát ez volt az alelnök. A védelmi miniszter Pete Hegseth szintén megjelent, ő pedig bejelentette, hogy Trump Putyinnal fog tárgyalni az ukrán helyzetről és annak megoldásáról. Ezen nem kívánják szerepeltetni sem Ukrajnát, sem Európát, ugye mind a kettő igen súlyos probléma, és eleve az orosz álláspontot mondta el, aminek a lényege az, hogy nem kívánják azt Ukrajnának azt, hogy visszakapjon területeket, tehát az oroszok megtarthatják ő szerintük, amit elraboltak. Továbbá ők is úgy gondolják, mint Putyin, hogy Ukrajna ne legyen majd a NATO tagja. Na most ezzel eleve ugye elfoglalt egy orosz párti álláspontot. Ezen valamit enyhített Rubio, új amerikai külügyminiszter, aki azért azt nem zárta ki, hogy majd Ukrajnával is kell beszélni, amikor őróla lesz szó, és azt se zárta ki, hogy az európaiak is helyet kaphatnak majd a tárgyalási asztalnál esetleg egy következő fázisban.
Ön mit vár a vasárnapi választástól?
Hát ugye ez nagyon érdekes, mert esélyt nyit minden párt számára. Tulajdonképpen azt várom, hogy mindenképpen ugye a CDU-CSU végez az élen. Valószínűleg a szociáldemokraták lesznek a második helyen, s őket követik majd a zöldek. Lesz egy erős AfD frakció, de a kormányalakításnál nem jön számításba, és a többi párt esetében pedig a Bundestagba jutás a kérdés. Na most, ha ők nem jutnak be, az felszorozza, felnöveli a többi párt arányát, tehát ők akkor aránylag nagyobb súlyt fognak képviselni, de mindenképpen azt várom, hogy Németországban éppen az elmúlt idők tanulsága, az orosz-ukrán konfliktus, az amerikai új elnök csapongásai után létrejön egy stabil német kormány. És erre Európának nagyon nagy szüksége van, mert azért a legnagyobb európai ország, a legerősebb európai ország Németország, és hogyha ez még párosulna egy stabilizálódással Franciaországban, akkor volna remény arra, hogy Európa ismét a sarkára álljon, és megfelelő erővel tárgyaljon akár Oroszországgal, akár az Egyesült Államokkal.
Hazánkra ez milyen hatással lehet majd? Ugye itt nagyon örülnek ennek az Alice Weidel, itt is volt ez a Weidel asszony, nem régen, Orbán Viktornál, tehát gondolom, hogy várakozó tekintet van arra felé.
Hát ez elsősorban azon múlik, hogy a magyar kormány milyen utat választ. Itt most Európa kömörül, szerveződik, ugye éppen most beszélgetésünk idején van Párizsban egy nagyon érdekes találkozója a legnagyobb európai államoknak, francia kezdeményezésre, és a magyar kormány eleve ugye átsorolt a néppárttól a szélső jobbra, és ott is egy új pártcsaládot, vagy egy régit csak átfestett állapotban hozott létre, ez a szuverenisták Európában, majd innen is tovább lép, formálisan benne van, de azáltal, hogy Orbán Viktor Budapesten fogadta kormányfői pompával Alice Weidelt, tulajdonképpen már a következő pártcsaládba nyúlt ki, ezzel végül is megcsalta a mostani partnereit, ugye Giorgia Melonit, vagy Matteo Salvinit, akik nem fogadták be Alice Weidelt. Ő egy másik csapatban játszik, de Orbán szóba áll vele, Orbán kiáll vele közös sajtótájékoztatóra. Ez a madara tolláról jelenség, tehát Orbán inkább ő vele szimpatizál. Nyilván megelégedéssel regisztrálta, hogy az amerikai alelnök is szóba áll ezzel a különös figurával. De ez régen nem külpolitika, ez egyszerű pártpolitika, aminek nem lenne helye egy állam hivatalos politikájában.
Köszönöm a beszélgetést Balázs Péternek, volt külügyminiszterünknek, a CEU, a Közép-Európai Egyetem emeritus professzorának, egykori Európai Uniós biztosunknak. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Vasárnap délután 3-tól Szkercu a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercu című műsorában.
Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe.
Szóval ez nem az utolsó, hanem az első beszélgetésünk. Horváth Majával fogjuk megtárgyalni a mentőtiszti pályád, amit te most kezdtél el tanulni.
Igen.
Néhány szóban az eddigi életutadról. 2006-ban születtél. Édesanyád gyógytornász, édesapád építőmérnök. Két nővéred van. Az idősebbik testvéred már férjezett, közgazdasági vonalon dolgozik. Családod középső gyermeke építészmérnöknek készül, és a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója. 2024-ben érettségiztél Győrben, a Czuczor Gergely Bencés gimnáziumban. Jelenleg a Budapesti Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar mentőtiszt szakirányának hallgatója vagy. És ezért kértelek meg, hogy erről beszéljünk, és ennek kicsit előzményeiről is beszéljünk, mert ez egy hosszú elhatározás, arról is ugye említést tettünk, hogy ez egy menekülő útvonal gyakran a jelentkezőknek, de neked nem az volt, hanem évek óta erre készülsz, és bejártad az országot, hogy hol, hogyan zajlik a képzés, és kikötöttél a SOTÉ-n, ahol most tanulsz is. Miért gondoltad, hogy ez a pálya neked jó?
Az egészségügy az mindig is vonzott, nyilván ugye ez a segíteni másoknak, és ez a mentőtiszt, ez talán főként azért is tetszett meg, ha mondhatjuk így, mert ők tényleg a talán legkiszolgáltatottabb és legkétségbeesettebb emberekhez mennek ki, és rajtuk segítenek, és ők jelentik ott a betegnek a reményt, és ezt egy nagyon szép hivatásnak gondolom, és ez a hivatást érzem most, hogy ez
ez kell neked. Igen. Az altruizmusról biztos hallottál, Ransburg Jenő pszichológus, lehet, hogy ezzel a névvel te már nem találkoztál. Őnek egy nagy témája volt az altruizmus, és az tulajdonképpen, ez empátia biztos ismerős, mint fogalom, hát ez az altruizmus egy kicsit kiszélesedve, hogy amikor önzetlenül segít, az állatvilágban is ez látható, nincs hozzá köze, de mégis segít, valahogy neki ebből nem lesz előnye. Most kezded a második fél évet, amikor beszélünk, ez 2025. február eleje, csoportársaid között jelenleg kb. Fele-fele fiú-lány, az elhivatottság az mindenkiben ugyanez, vagy látod ezt a ejtőernyős politikát, hogy valaki itt kötött ki, aztán jó lesz nekem.
Hát sokan vannak, akiknek nem ez volt első helyen, de egyébként sokaknak most meg is tetszett azért ez a szak, szóval most úgy vannak vele, hogy el szeretnék végezni ezt, és utána menni csak tovább az elsődleges szakhoz, de az biztos, hogy igen, hogy nálunk is sokan vannak, akiknek nem ez volt az elsődleges, hanem ez csak B-ter volt.
Az idáig vezető életedben biztosan volt rávezetés erre a hivatásra, valami, amit csináltál egyházi életben, ami úgy előkészítette ezt a választásodat. Mik lehettek ezek?
Önkénteskedni is voltam, bár igazából az nem egészségügy vonalra, tehát én egyházilag voltam inkább önkénteskedni.
Ezek a helyzetek lehetnek nagyon szívba markolóak, amikor te ott megérkezel egy balesethez. És te egy érzékeny ember vagy, ezt azért tapasztaltam, meg láttam már. Erre hogy készülsz?
Nem tudom, hogy lehet erre készülni. Nekünk az egyetemen is azt szokták mondani, hogy majd amikor lesz az első kocsis gyakorlat, amikor kivonulunk az következő fél év végén, harmadik fél év utolsó két hete, ott az egység mellett igazából csak megfigyelőként vagyunk még ott jelen. Sokat mondták a tanárok is, hogy ott igazából sok minden eldől, amikor tényleg először találkozik az ember konkrét esetekkel, konkrét véggel igazából, tehát hogy az esetnek ugye a végét is látja, szóval igazából ehhez azt hiszem, hogy tényleg az kell, hogy ott legyen az ember, igen, és lássa. Nyilván nagyon nehéz helyzetekbe kerülnek a mentősök, de azért ott vannak a pozitívumok is, amikor meg sikerül megmenteni, az is azért sokat dob így a mérlegre, a mérleg másik végére, meg hát ugye ez csapatban, ez egy team munka, és nem egyedül kell úgymond a halállal sem megbirkóznia.
Te már ültél szirénázó autóban?
Nem. Én még mentőautóban úgy nem ültem, hogy valahova szállítottak volna engem, vagy ilyesmi. Még csak bemutatókon ültem, szóval élesben szirénázó autón még egyébként nem ültem.
Mondjuk más biztos vezetni, mint utazni benne, de
igen.
A munka körülmények ugye lehet most azt hallani, és olvasni, hogy hát egyre újabb mentőautók és ilyesmi, de valahogy kevés mentőegység van, a mentőállomások le vannak pusztulva, te hol kimász dolgozni? Vidék, Budapest, mi a te preferenciád? Vagy magyar citthon például, mondjuk ez is egy kérdés.
Igazából a mentőtiszt állás utazások azok egyébként eléggé telítettek vonalómentőként, tehát ugye aki a mentőautóban ül. Vidéken igazából szinte kihalásos alapon lehet csak állást találni. Pesten vannak olyan mentőállomások, amik megfogadnak mentőtiszteket, de a mentőtiszt igazából ő utána tud még mesterképzésként sürgősségi ápolói szakot így elvégezni, és akkor igazából utána tud sürgősségén dolgozni. Az egyébként...
Az nem mentős meló.
Nem, de igazából ott is tényleg nagy haszn ne tudják venni a mentősöknek, és nagyon szeretik ott a mentőtiszteket, szóval én ott is szívesen elhelyezkednék igazából, ha nem találnék vonuló mentőként munkát, de igazából még nem tudom, lehet, hogy nem is lehet külföldre is menni.
És a magánmentő szolgálatok felvevő piac, nem?
Igen, ők rendezvényeket tudnak biztosítani, mert a mentés az állami feladat, és azt csak az OMSZ végzi, vagyis hát van egy-két alapítvány, aki még segíti, de azok inkább csak az ilyen szakosításoknál, szóval, ha mondjuk a koraszülött mentők, meg ilyenek, de hogy maga a mentőzésre, ugye az államilag van a mentés. A magánmentősök azok ugye csak inkább rendezvényeket biztosítanak, meg hát nyilván nekik is vannak azért feladatok.
Mi a mentőtiszt feladata?
Hát igazából a mentőtiszt, ő egy ALS szintű kocsin dolgozik, szóval ő már az emelt szintű ellátást tud biztosítani. Igazából a mentőtiszt, főleg Magyarországon, hát nem azt mondom, hogy bármit, de ő már tényleg nagyon sok mindent meg tud igazából csinálni. Hát a feladata igazából ugye a sürgősségi betegellátás, és a beteget a kórházba.
És akkor ő koordinálja a személyzet többi részét?
Igen, ő
a... Már a gépkocsi személyzet többi részét.
Igen, ugye amelyik mentőautón tud mentőtiszt vonulni, ott van egy mentőápoló, meg egy gépjárművezető, és akkor nekik utasítást ő adja ki, hogy kinek mi a feladata.
Mennyi ideig tart ez a képzés? Tehát most tartasz a második fél évnél.
Igen.
És hány fél éves ez?
Összesen 8 fél év.
4 év. Aha.
Igen.
És akkor utána elvileg... Ugye beszélt, hogy mehetsz tovább, milyen mesterképzésen, és te mit tervezel?
Először elvégezni ezt a 8 fél évet. Igazából ez hivatalosan 8 fél év. Gyakorlatban azért minket így úgy köszöntöttek az egyetemen, hogy akkor mindenkit köszöntünk itt élete legszebb 4 évében, ami 10 év lesz. Szóval, hogy elég kevés az, aki 4 év alatt el tudja végezni, meg illetve aki el is végzi az egyetemet összességében. Tehát, hogyha az iskolába is sétálunk ott a tablókon, nagyon szépen látszik, hogy így a mentőtisztekből ilyen 2 van egy évben. Van olyan év, ahol egy sincs.
Pedig jó sokan kezdték.
Igen, pedig mondjuk egy olyan 100-120 embert felvesznek.
És ő ugye erről beszéltünk is, hogy azért hullanak el az emberek, mert nem bírják, vagy mert rájöttek, hogy ez nem lesz az igazi.
Itt is mind a kettő biztos, hogy számottevő, de szerintem az, hogy nem bírják, az mind lelkileg, mind tanulásban nagyon előjöhet, mert a mentőtiszt és mentőorvos között nincs sok különbség, és a mentőtiszt 4 év alatt tanulja meg azt, amit az orvos azért több időbe.
De mégis bemaradt a 10 évig.
Igen.
És azért maradt be, mert meghúzzák, vagy mert olyan jó is tanulgat.
Hát azért, mert
meghúzzák,
igen.
És a anyagi megbecsülés, az milyen? Fogalm hát, nincs egyébként, szóval abszolút naív kérdés.
Nem túl jó.
Ebből nem lesz kastélyod.
Nem. Nem, hát az átlag egészségügyi dolgozó. Ugye mivel, hát diplomás, azért az nyilván jobb, de olyan mesterképzés, hogy mentőtiszt olyan nincs, szóval igazából eleve csak egy alapdiplomája van, nem mesterfokú.
És a barátaid, akik mondjuk a középiskolai időszakból vannak biztos rengetegen, meg hát lenni gyerekkor, szóval ők hogy vették, hogy te most itt elmész is mentőtiszt? És már régóta ezen a vonalon vagy.
Mindenkinek azért, eleve egyébként szerintem azért ez a mentőtiszt, ez annyira nincs is így a köztudatban már, mint hogy ő pontosan mit csinál. Szóval emiatt...
És neked hogy lett őket benne a köztudatban?
Legelőször nem az fogalmazódott meg, hogy mentőtiszt szeretnék lenni, hanem mentős, és igazából akkor olvastam utána a dolgoknak, és akkor jöttem rá, hogy ja, amúgy itt így nem mindenki ugyanolyan tudással rendelkezik abba a kocsiba, hanem, vagy hát nyilván, de hogy nem mindenkit. Nem ez, hogy mentős ez a szakkifejezés.
Nem a szíven fogod meg.
Nem.
Szóval térjünk vissza a barátaidra.
Ők amúgy mindig tök érdeklődőek is voltak ezzel a szakkal kapcsolatban, illetve vannak olyanok, akik itt tényleg nagyon örülnek és támogatnak, hogy ez sikerül.
Család? Tehát mondjuk a szüleid, tesóid.
Ott is a támogatása jellemző.
Tisztelettel fordultak feléd, mert hát azért ők is tudták, hogy ebből nem lesz kastély.
Hát igen.
És akkor elérkezünk majd van eddig év végére, és akkor te vagy az egyik, aki megkapja majd a diplomát, és akkor utána azonnal mély víz?
Igen, egyébként ahhoz, hogy az országos mentőszolgálatnál el tudja helyezkedni, ahhoz kell ott is egy vizsgát tenni, de ha azt az utat választom, és pillanatnyilag talán az a legreálisabb számomra, már a nulladik héten is mondták nekünk, hogy ezután nálunk nincs olyan, mint más szakoknál, hogy bent vagyunk a kórházba, ott a beteg, és akkor ha valamit nem tudunk, akkor felhívjuk a fölöttünk végzetteket, hogy itt mi is a helyzet, hanem ő már rögtön akkor megy.
Dönteni kell.
Igen.
És mivel foglalkozol még? Hobbi? Azt tudom, hogy lovagolsz. Ez megvan.
Igen.
A tesó csellózott, ezt tudom.
Igen. Én zongoráztam, de ezt igazából zeneiskolában csak 3 évig, szóval utána ez tényleg csak hobbi szinten maradt meg. Igazából varni, meg horgolni, hát inkább a varrás is, az már régebben, most a horgolás az új.
Amikor eljön a nyár, például most, akkor nektek van szakmai gyakorlatotok?
Nincsen. Nekünk tényleg az első szakmai gyakorlat az a 3. fél évtől van, viszont én nyáron szeretném a mentőápolóit elvégezni. Ott többféle képzés van, van egy 2 éves képzés, nyilván ez nem fog beleférni a nyárba, van egy hónapos képzés is, és azt szeretném elvégezni. Az ugye nem kötelező, meg úgy nem is erősen ajánlott, de azért az úgy érdemes lehet elvégezni.
Köszönöm Horváth Majának a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.
Viharként tombol már a messzi távol. Elgyúlt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák, egy ablak és a te kis szobád. Beláttam én már rég a tévedésem, azt hittem szalmalánk, s elloptam szépen. Száz kis emlék, megöl a messzeség.